Kedves testvérek, az a feladatom, hogy a mit jelent lutheri módon gondolkodni a 21. századi magyar valóságban kérdésre keressük a választ. Ez nem nyelvbotlás volt, hogy ez a feladatom, hogy keressük. Hiszen az előadó sajátos helyzetben van, de nem szeretne ebben a sajátos helyzetben magára maradni. Az a reménységem, hogy valóban együtt keressük majd a választ erre a kérdésre. Legelőször is meg kell állapítani szorongva, hogy a kérdés nem csak bonyolult, hanem nehéz is. Többszörösen is az. Már kezdődik ott a nehézség, hogy mi a magyar valóság ma. Hogyan ítéljük meg? Mi a véleményünk róla? El lehet-e intézni azzal a régi mondással, hogy ízlések és pofonok különbözők? De gustibus non en disputandum. Hiszen szekértáborok feszülnek egymásnak, az egyik sárba tiporja, a másik égbe magasztalja, az egyik ördöginek, vagy legalábbis fasisztának tartja, a másik megisteníti. Milyen a magyar valóság a 21. században? De ugyanígy nem könnyű a kérdés, sajnos nem könnyű a kérdés abban a tekintetben sem, hogy mit jelent az, hogy lutheri módon. Meg egyébként is ki volt ez a Luther. Jó, időnként öntünk néhány száz darabot belőle, hogy a wittenbergi polgárokat kijózanítsuk, a törpeluterekkel meghintve a Marktplatzot térjenek észhez, vagy elviszük renoválni a szobrát, vagy éppen leporoljuk, vagy betesszük a sarokba, hogy legalább a helyére kerüljön. Az nem baj, hogyha egy kicsit lepi a por. Hogy cinikus lennék? Biztos nem vagyok az, inkább realistának gondolom magamat. Mind a két összefüggésben is. Igen, nem könnyű válaszolni arra, hogy milyen a mai magyar valóság, és nem könnyű válaszolni arra, mit jelent lutheri módon gondolkodni, megszólalni, bocsánat, az idézőjelbe tett kifejezésért teologizálni, vagy éppen létünk értelmét kutatni, keresni. Minden bizonnyal ott kell kezdeni, ha a lutheri mód után kérdezünk, ahol Luther is kezdte. És most rögtön jelzem, nem a hitáltali megigazulás kérdésére gondolok, hanem arra, hogy a kátékat kezdi. Mindannyian tudjuk, hogy hogy kezdődik a kis káté, és hogy a nagy káté. Luther egyértelműen világgá kiáltja, hogy az alapvető és fő kérdés, bármit károgjanak a varjuk az ágon, és bármit gondoljon a magát istenítő, autonómá, óriássá növesztő, képzelgő ember, a fő kérdés az Isten kérdés. És nem egyszerűen az, hogy van-e vagy nincs, mert ez nem kérdéses Luther számára, hanem milyen és mit akar. És feltétlen engedelmességet akar. És nem alkuszik. Teljes szívet, teljes lelket, teljes erőt, teljes energiát, hogy osztattalan szívvel az övéi legyünk. Hogy felismerjük, hogy mindenestül adósainak születtünk. És ne áltassuk magunkat, hogy bármilyen módon is ő tartozik nekünk. Nem tudunk annyit adni neki, amivel egy töredékét is az adósságuknak letörleszthetnénk ebben az adósságtól terhelt világban. Igen, az Isten kérdés. Talán vannak itt testvéreim között némelyek, akik már egy alkalommal, talán éppen a felügyelői konferencián hallották tőlem, amikor felidéztem Oswald Bayer, tübingeni teológiai professzor egy reformáció ünnepi beszédét, amelyikben annak idején számomra megrázó módon, azóta is mindig kijózanító és elgondolkodtató módon arról tanít, hogy tulajdonképpen Luther nem több Istenről beszél, hanem mindig egyről. A szentről, az irgalmasról, a teremtőről, a gondviselőről, a megváltóról és megszentelőről. És nagyon szellemesen hoz egy példát a Kiskáté magyarázatból az első hitágazathoz Bayer professzor, amikor azt mondja, hogy hogyan is magyarázza Luther a teremtésről szóló hitágazatot. Hiszem, hogy Isten teremtett engem, folytatódnak a mondatok, beleveszi az egész emberi életünk dimenzióinak sorát, és a végén, és ezért mondja Bayer ezt a mondatot, így mondja Luther, és én erre sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Első hitágazat. Ugyanazok a kifejezések, véssük jól az eszünkbe és lelkiismeretünkbe, amelyeket mi, jól fésült és tudálékos luteránusok csak egy dimenzióban ismerünk. A hitáltal való megigazulás összefüggésében. Luther a teremtésről, a gondviselésről szóló hitágazat magyarázatánál azt mondja, én erre sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Túl van dimenzionálva az önmagunk értelmezése, azt mondjuk, hogy kódus szegénynek még csak hagyján, de végletesen eladósodottnak születtünk ebbe a világban, amikor vérbe és mocsokba beléptünk ebbe a világba, Isten szeretetének mérhetetlen ajándéka. Bár ott volt a pólyánkba, vagy bölcsőnkbe, ott volt a kiságyunkba. Nem marsalbot. Nem marsalbot. Az Isten meg nem érdemelt irgalma és jósága, amivel bele szült, bele teremtett ebbe a világba bennünket. És aztán így mondja ki Luther, itt csak utalok rá, mind a Kiskátéban, mind a Nagykátéban az Isten kérdés alapvető dimenzióit megszólaltató első parancsolat magyarázatot. És egészen modern, meghökkentő módon beszél a hamis istenekről, a hit által gyártott és hamis hitek által gyártott istenekről. És kiderül, hogy hemzseg a világ az istenkéktől, minden utcasarkon ezer néz ránk, mert ahány ember annyi Istent képes magának gyártani, sőt, helyzettől, életkortól, egészségi állapottól, hiányaitól, vagy éppen telezsebétől függően egy életen keresztül gyártja magának az isteneket az ember, ha nem azt az egyet ismeri. Tudjuk jól, hogy Luther a Nagykátéban különösen is, és ma a 21. század elején, hogy ne lenne ez húsba, vagy zsebbe, vagy lelkiismeretbe vágó. Kacag a krajcár, vigyorog a dollár, elgurul az euró, és hiányzik a forint, amikor a mammonról beszél, a legveszedelmesebb hamis istenről. Lutheri módon gondolkodni a 21. századi magyar valóságban először is azt jelenti, halálosan komolyan venni az Isten kérdést. Teremtettségünkben, napi gondjaink közepette, kísértések között, próbatételek, szegénység és gazdagság körülményei között, mert ez az élen álló és legfontosabb kérdés. Ha ezen túl vagyunk, akkor megint föl kell tenni a kérdést, hogy jó, ha ezt elfogadjuk többé-kevésbé, próbáljuk egy kicsit részletezni, egy kicsit mondjuk így vallásosabb frazeológiával megfogalmazni, hogy mit jelent lutheri módon gondolkodni, vagy kifejezni magunkat, meghatározni helyzetünket. Azt gondolom, hogy minden evangélikus testvéremnek legelőször az a bizonyos négy szólusz jut az eszébe, amelyet könnyedén végigmondunk, elsorolunk. A Reformáció parkban, a fasori templom mellett már egy szellemes, jól fantáziával megalkotott művészi emlékmű is hirdeti a négy oszlopot, a négy szóluszt. És talán ezt felsorolni a legkönnyebb. Az egyedül Krisztusért, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és egyedül a Szentírás. Nem is tévedünk, ha azt mondjuk, hogy igen, ez így igaz. A lutheri teológiának ez a négy pillére áll és megdönthetetlen. Nem azért állnak ezek a pillérek, mert Luther kellő kalapács erővel berte bele akár a wittenbergi vártemplom, vagy a kemény wittenbergi föld kövei közé. ezt a négy pillért, hanem azért, mert maga Isten nyilatkoztatta ki. A vele megbékélésre hívott, a hit által megigazult embert, hogy ismerje fel, hogy ezek a pillérek, amelyre ő építeni akarja az egyházát. És ha erre épülnek, akkor valóban igaz, hogy az apostoli hit stabilitásával marad meg minden napon a világ végezetéig, és még az ördög hatalma, a pokolkapu is sem vesznek rajta erőt. Őrizgessük is, forgassuk is. Tehát ha belegondolunk, azért ezzel így, a négy pillérrel, még a négy láncsának is próbáljuk kellő képzavarral egy kicsit átformálni, azért nagyon nehéz rendet vágni a mai magyar valóságban. Akik belül vannak az erős vár biztos bástyái védelmében, azoknak hevesen dobog a szíve, hogy milyen stabil a négy pillér a talpunk alatt, és erre ráépíthetjük életünket. De aki kívül áll, kívül van. Vagy eszünkbe juthat az a, keressük a választ, a mit jelent luteri módon gondolkodni, vélekedni, teológiai tételeket megfogalmazni. Eszünkbe juthat az a szintén többször idézett, és időnként újra és újra elmondott hét ismertetőjel, a Notae Ecclesiae, amit Luther az egyik iratában, a zsinatokról és az egyházról szóló 1539-es iratában írt le és fogalmazott meg, és sorolta fel ezeket. Testvéreim talán ismerik szintén őket, vagy ha nem is ismerik, nem fognak meglepődni, hogy mik következnek itt soron. Az első az Isten igéje, a második a keresztség, a harmadik az oltári szentség, a negyedik a kulcsok hatalma, az oldás és kötés, akinek megbocsátotok, a földön, mennyben is oldva lesz, stb. Ismerjük, minden jónási rendünkben elhangzik ez. Az egyházi szolgák elhívása, az egyházi hivatal, az imádság, és végül a kereszt, mondja Luther. Ahol ezek vannak, ott van Isten szent és igaz népe, ott van az egyház, vagyis önértelmezésünk most már nem csak négy pilléren áll, hanem a hetes szám bűvöletében kemény, tartós abroncsokkal ölel, körel bennünket a luteri felismerés igazsága, hogy ne hulljunk darabokra, mint az abroncs nélküli hordó dongái. És ott van a végén a kereszt. Na, ez már egy kicsit közeledik a mai magyar valósághoz. Na, nem egészen úgy, és nem szeretnék semmilyen felekezetközi viszálykodást kibontani, vagy akár még elindítani sem, de ha konkrét kérdésekről beszélünk, nem lehet álszent és álszemérmes módon neveket és adott esetben utalásokat nem tenni, vagy neveket nem mondani. Azért Székely Jánosnak, az esztergomi segédpüspöknek a megszólalásában azért sajátosan értelmeződik a szenvedő egyháza mai magyar politikai valóságban. Hogy ő luteránus lett volna, mert a keresztről beszél, na nem gondolom. Ő másképp érti. Mert mit is mond Luther a keresztről? Külsőleg is megismerhető a keresztjéni szent nép az üdvösséges szent kereszten, hogy el kell szenvednie minden szerencsétlenséget és üldözést, minden megpróbáltatást és bajt, ahogy a mi atyánk mondja, az ördög a világ és a test részéről, hogy el kell tűrnie belső szomorúságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet és megvettetést, betegséget, gyengeséget, hogy hasonlóvá legyen urához, a Krisztushoz. És mindezen szenvedések indító okának egyedül annak kell lennie, és a végén csattan az ostor szokás szerint, hogy erősen ragaszkodik Krisztushoz és Istennek igéjéhez, és így a Krisztusért szenved. Ki szenved ma a mai magyar valóságban Krisztusért? De hozhatok egy másik hetes példát, és ezzel azért már közeledünk a kulcs megragadásához, hogy a mai magyar valóságra rá tudjuk nyitni a gondolataink kapuját. Andreas Orflot, norvég püspök 1977-ben az LVS Dáresszalámi nagygyűlésén tartott egy nagyhatású előadást az Evangélikus Egyház és az Egyház Egysége címmel. És ebben a nagyformátumú előadásban ő szintén 7 ismerhető jelet sorol fel, nem egyes kifejezéseket, hanem rövid tételek formájában, amit ő az evangélikus sajátosságnak, a címünk szerint a luteri módon való gondolkodásnak és helyzetértékelésnek tart. Az első Orford püspök szerint az Isten meg nem érdemelt kegyelmének megvallása. A második az Isten Jézus Krisztusban megnyilvánult megigazító cselekedetéről szóló bizonyságtétel, mint ami az üdvösség evangéliumának lényege és az egyház ige hirdetésének kritériuma. 21. század elején már is 2 tétel, amelyik a hitvallásra és a hűséges tanúságtételre szólít. A harmadikat kihagyom, mert szeretném a végén mondani. A negyediknek ezt mondja, a hangsúly az ige hirdetésén és a szentségek kiszolgáltatásán van, mint amelyek üdvösségre rendelt eszközök, s amelyeken keresztül Krisztus teremti és fenntartja az egyházat. Hogyan is állunk az Isten tisztelete járással egyházközségeinkben? Mennyire az ige hallgatás és a szentség ünneplése kegyességünk középpontja, úgy általában a globális magyar evangélikus valóságban? 5. A világért viselt keresztény felelősség definíciója, ez pedig nem más, mint Isten e világban való cselekvésében való önzetlen részesedés. 6. A Szentírás használata, ez az ige hirdetés és tanítás normája az egyházban. Érdemes ezen is elgondolkodni. Ma is. És a 7. Elkötelezettség az egyház hitvallásához, mint ami arra hivatott, hogy eszköz legyen a helyes evangélium hirdetés és egyházi közösség megőrzésére. És akkor felidézek néhány méltatlan és minősíthetetlen vitát, a maradi és történelmi erekjeként esetleg számon tartható, de ma már nem fontos hitvallásokról, hitvallási iratokról, mert azok ma már nem kötnek, nem számítanak, nem befolyásolnak, nem zaboláznak meg, és nem terelgetnek helyes útra bennünket. És melyik volt, amit kihagytam? A 3. Ezt mondja Orford püspök. Különbségtétel a törvény és evangélium között annak érdekében, hogy fenntartsuk az üdvösség üzenetének kegyelmi jellegét. Most érkeztünk el ahhoz, hogy felvegyük, vagy megpróbáljuk felvenni a kulcsot. Mert ha a luteri módon való gondolkodás a mai magyar valóságban feladatunk, akkor a törvény és az evangélium megkülönböztetése az egyetlen megfelelő és ajtókat nyitó kulcs. Na most nem másoknak nyitjuk az ajtót. Bár nem vagyunk önzők, de egyelőre az a feladatunk, hogy a magam kiútját megtaláljuk. Elégedjünk meg egyelőre annyival, hogy előttünk legalább kinyílik az ajtó. Igen, mert témánk szempontjából, de a luteri teológia egészét tekintve is alapvető jelentésű a törvény és az evangélium megkülönböztetése. Erre vissza fogunk még majd térni. Hangsúlyoznunk kell ugyanis a közöttük lévő különbséget. Nem mi teszünk különbséget a törvény és evangélium között, Isten tett különbséget a törvény és evangélium között. Isten kétféleképpen szólt az emberhez. Isten kétféle módon közeledik a világhoz. Isten kétféle módon akarja az ördög hatalmától megmenteni a világot. Werner Ehlert nagyon szellemesen beszél erről, amikor azt mondja, hogy a törvény és az evangélium reál dialektikus ellentétben van egymáshoz. Ez a kicsit bonyolult kifejezés tulajdonképpen annyit jelent, ha a törvény beszél, akkor hallgat az evangélium. Ha az evangélium beszél, akkor a törvénynek kell elnémulnia. És nem lehet a kettőt összekeverni. Maga Luther így beszél, aggódva a tiszta tanítás ügyéért. A tiszta tanítás továbbadásának nincs jobb módja, mondja Luther, mint azt a módszert követni, hogy a keresztény tanítás nyilvánvalóan két részre osztjuk, tudnilik, törvényre és evangéliumra. Ha azt mondom, hogy a két kifejezés közül talán az evangélium meghatározásával lenne, kérem, ne vegyék zokon, testvéreim, ha ezt mondom, egy átlag evangélikusnak a kisebb gondja, valószínűleg nem tévedek. Mert fölidézné, ha más nem, János 3.16-ot, mint az evangélium összefoglalását, úgy szerette Isten a világot. De a törvénnyel már nem ilyen könnyen boldogulnánk. A törvény megértésével, értelmezésével, hogy valójában az mi, és mit értsünk az alatt. Persze rávághatjuk, hogy a 10 parancsolat, de azért ezzel még nem mondtunk el tulajdonképpen mindent. Ezért nézzük meg egy kicsit magát, hogy mit is ért a luteri teológia gondolkodás a törvény alatt. A törvény fogalmához elválaszthatatlanul hozzátartozik a rendnek a fogalma. És most ismét a nagy luteránus teológust, a 20. század nálunk Magyarországon nem egészen és nem kellően megbecsült luteránus erlangeni teológiát idézem, Werner Ehlertet. Hozzá kapcsolódik a rendfogalom, amely az ember meghatározott viszonyát jelöli Istenhez, de az egész teremtett világhoz is. Ebben az értelemben nem lehet a törvényt, bibliai szóval nomoszt, Isten írott törvényére, és most a meglepetés, korlátozni. Vagyis a törvény, Isten törvénye nem csak az, ami a 10 parancsolatban, a mózesi iratokban, a prófétáknál, vagy éppen Jézus Urunk jajkiáltásaiban elhangzik. Ez gondolom meglepetés. Igenis, komolyan és tudomásul kell venni, hogy a luteri gondolkodásban ez a bizonyos rend nem csak az írott, rögzített, szentírásban megfogalmazott és ránk hagyományozott üzenetben jelenik meg. Erre segítségül hívhatjuk azt a másik kifejezést, amit az evangélikus teológiában gyakran használt szóval a rendekkel, az életrendek kifejezéssel kapcsolatban mondunk. A házasság, az emberi közösségek, a tanítók és tanítottak, beosztottak és vezetők kapcsolata, világi felsőbbség és alárendeltek. Vagy ez csak a kereszténység, a Bibliát ismerő emberek privilégiuma a világban? Nem véletlenül kezdtük úgy, ahogy kezdtük. A Bayer előadásban éppen ez a kongeniális, hogy Bayer hangsúlyozza, hogy az első parancsolatnál, amikor egyébként az emberi élet általános valóságáról vallja meg a hitét az egyház, ott is megjelenik az, hogy ehhez Istennek köze van. A keresztények tudják, hogy milyen értelemben, a többiek ugyan nem tudják, de akkor is benne élnek abban a rendben, amit Isten adott, ha fogalmuk sincs attól, hogy éppen férfiként, asszonyként, gyerekként, szülőként, tőkével rendelkező vállalkozóként, vagy napszámosként élik, tengetik, élvezik, vagy szenvedik az életüket. Ez is a törvény fogalma alá tartozik. Igen, és ettől elválaszthatatlan, és magunkra nézve is nagyon komolyan kell vennünk, hogy Isten ezekben a helyzetekben, körülményekben, összefüggésekben élő ember számára mindig a konkrét helyzethez kapcsolódóan fogalmazza meg, vagy helyezi a szívünkbe az igényét, az akaratát. Mert ne felejtsük, Azért Pál apostol tud arról, hogy Isten rendjét, teremtési akaratát titokzatos, de valóságos módon azok is a szívükben hordják és felismerhetik, akik egyébként soha életükben nem hallottak Mózesről, prófétákról, tíz parancsolatról, hegyi beszédről vagy Jézus Krisztusról. És ezekben a rendekben, életrendekben Isten valójában az életet, a megmaradást szolgálja. Hogy vigyázzanak egymásra az ő teremtményei. És ezért ezek a rendek, ez a rend, az élet emberi rendje nem csak igényt jelent, követel, fegyelmez, hanem biztosíték is a számunkra. Hogy vannak szüleink, amikor semmi másunk nem volt, csak bocsánat a kifejezést, egy kakás pelenkánk és tátott szánk, akkor is volt, aki körül ölelt bennünket. És nem csak a keresztény gyerekeknek van gondoskodó édesanyjuk. Ha egyáltalán gyerek lehet keresztény, de ez egy más kérdés. Igen, ugyanakkor ebben a rendben, ebben az összefüggésben van valami félelmetes is, aminek az igazsága azért az Ószövetségből is felsejlik, mert ez a rend, ez a rendbiztosító isteni akarat valóban kemény, időnként kegyetlen, mert érvényesül benne a szemet szemért és a fogat fogért. De ha törvényről beszélünk, amit meg kell különböztetni az evangéliumtól, akkor rögtön hozzá kell tenni, igen, ezen túl, és ezen felül, és ez alatt, és e körül a törvény különösképpen is az írott igében, Isten írott üzenetében van jelen. Most abban ne menjünk bele, hogy mit értettek Jézus Urunk korában a törvényen, a mózesi törvényeket, a Tórát, vagy a próféták bizonyos iratai, tény az. És ez minden bizonnyal összefügg azzal, hogy Jézus Urunk a hegyi beszédben, a törvény magyarázatnál valójában a tíz parancsolat igéire hivatkozik. Nagyon hamar az első keresztény nemzedékek idején a törvény azért a tíz parancsolat fogalmában jelent meg, és foglalódott össze, és koncentrálódott. Nem azt mondták, hogy csak ez a törvény, de ha törvényről beszéltek, és törvényt idézték fel Isten akaratát, akkor legtöbbször azért a tíz parancsolat jelent meg az emberek előtt. De ne válasszuk el ezt attól, amit az elején mondtam. A rendről, az életrendekről, és ehhez kapcsolódva, és ezen felül az írott törvényről. Tudjuk, hogy Isten kimondta aztán az evangéliumot. De akkor mi a helyzet, vagy miért kell a törvény? Ráadásul ilyen rigorózus módon meg kell különböztetni őt az evangéliumtól. A kegyelem üzenetétől. Luther nagyon hangsúlyosan beszél arról, hogy a törvénynek van egy nagyon fontos első szerepe ebben az összefüggésben, amit a teológiai szaknyelv így fejez ki, hogy usus politicus. Bármilyen furcsa is ez a politikus, ez egy nem a politika értelmében, hanem a közélet értelmében fordítandó, ahogy az eredeti polisz kifejezést is nem a politika, hanem a közélet, a nyilvánosság értelmében használták. Tehát egy olyan használata, olyan haszna, olyan funkciója van, amellyel Isten a közösségi életet tartja rendben, védi. A smalkaldeni cikkekben ezt írja Luther. Itt azt tartjuk, hogy a törvény elsősorban azért adta nekünk Isten, hogy gátat vessen a bűnnek, részint a büntetése vonatkozó fenyegetéssel és rémítéssel, részint a kegyelemre és jótéteményre vonatkozó ígérettel és annak felkínálásával. És aztán beszél arról is, hogy Isten ezt az usus politicus, a törvénynek ezt a közéletet biztosító rendjét, vagy rendet a közéletben szorgalmazó és elérni akaró rendjét és funkcióját, például a világi felsőbbség összefüggésében is a szívünkre helyezi. Ezt mondja Luther, mivel pedig természettől fogva egy ember sem keresztény vagy kegyes, hanem mindnyájan bűnösök és gonoszak, Azért az Isten a törvény által tiltja őket attól, hogy a maguk gonoszságát tetszés szerint cselekedeteikkel külsőleg kinyilvánítsák. Vagyis, hogy aki gazemberségre érez hajlamot, az ha mástól nem, akkor legalább a dutyitól kezdjen félni. Ha valakinek a lelkiismerete nem jelent féket, akkor legalább féljen attól, hogy elkapják előbb vagy utóbb. Ez az usus politicus. A közéletre vonatkozó, a törvénynek ezt a, mondjuk így, a mindennapi életben leginkább tetten érhető funkcióját jelentő megfogalmazás. És ez azt jelenti, hogy Isten nem engedte át a világot az ördögnek. Jó rendjét védi a törvénnyel. És utalok megint arra, amit Rómára, a római levélre hivatkozva vagy utalva említettem. Igenis, ez a fajta rend, a törvénynek ez a rendet védő funkciója, leszámítva a eszemen diktátorok világát. Valójában mindenhol jelen van. És rögtön hozzá kell tenni, nem csak keresztjén uralkodók és miniszterelnökök, és többségében magukat kereszténynek mondó parlamentek által hozott törvényekben. És ha valaki letagadja is az Úristent az égből, de felelősen végzi felsőbbségi, világi felsőbbségi szolgálatát, tetszik neki, nem tetszik, az Isten szolgálja. Pál apostol sem mond kevesebbet a világi felsőbségről. Isten szolgálja, az a te javadra. Még a nem szeretem felsőbség is. De Luther beszél arról is, hogy a törvény egy másik szolgálatot is végez. Másik haszna is van. Az előbbi volt ugye az usus politicus, ez a másik pedig mi is lenne más, az usus teológikus. A teológiai használat. Van egy másik szó is emellett, szokták ezt elenchtikusnak is mondani, ami azt jelenti, hogy ez a teológiai funkciója a törvénynek ezt a speciális, sajátos munkát végzi el az embered, az elenchtikus az azt jelenti, hogy kétségbe ejteni, összetörni, felismertetni az illetővel a bűnös voltát. Fegyelmezzen a törvény, hogy az ember felismerje, mennyire nincs semmije sem abból, ami a törvény betöltéséhez tartozik, mondja, és így megaláztassék, a kereszthez meneküljön, Krisztus után sóhajtozzék, és az ő kegyelme után vágyódjék, magára nézve elcsüggedjen, minden vigasza Krisztus legyen, aki erre más lelket ad neki, ami szívét megváltoztatja. Vagyis, Luther azt mondja, Isten törvénye, kiváltképpen az írott és igéjében közölt törvénye és a hirdetett akarata, így akar bennünket kétségbe ejteni, leleplez önmagunk előtt, hogy felismerjük, ahogy Pál apostol felkiált, ki szabadít ki engem ebből a halálra ítéltesből, a totális reménytelenség helyzetében. Itt most zárójelben, és nem elsősorban a lelkész testvérek kedvéért, de nem csak a lelkész testvérek kedvéért említem meg, ugye itt van azért az evangélikus és református teológia vitájában egy jelentős elem, ez a bizonyos tertius usus legis, hogy van-e harmadik használata a törvénynek. Jelezni szeretném testvéreimnek, és ebben most tényleg nem menjünk bele, hogy a református és evangélikus teológiában nem frazeológiai kifejezésbeli, hanem alapvetően meghatározó különbség és kérdés éppen az. Ugyanis a kálvini teológia, és nyomán többek között Karl Barth, a 20. század egyik nagyhatású teológusa, valójában azt mondja, hogy a törvény az evangélium egyik formája. És a törvénynek ez a harmadik használata arra való, hogy az egyébként már megtért keresztjéneket terelgesse, vezetgesse, és a rossz útról végérvényesen eltérni ne segítse. Hát ha azt hiszi valaki, hogy ezt csak a református egyházban tanítják, az nagyon téved. Pár héttel ezelőtt egy evangélikus istentiszteleten így beszélt a lelkész, a tíz parancsolat az a drótkötél, amelyiken Isten átvezet bennünket a bűnvilágából a mennyországba. puff neki, luteránus teológia, hogy nem szakadt le a templom mennyezete. Elhangzott. S tartok tőle, hogy nem csak ez az egy lelkészünk beszélt így. A tíz parancsolatról. Luteri teológia. Tehát ez a harmadik használat, ennyit most hagyjuk félbe, mert én nézem az órát közben, nem szeretném nagyon túllépni az egy órás határidőt. Tehát ez nem luteri. Sőt, ha valaki meggyanúsítaná Melanchtont, meg a Formula Concordiét aláíró atyákat, ők sem, ha magát a fogalmat használták is, de a teológiai értelmét nem vállalták. Tehát aki luteri módon gondolkodik a törvényről, az vesse ki a szívéből ezt a bizonyos tercius usus regist, hogy egy kicsit terelget bennünket, hívőket Isten a törvénnyel az ő szent és jó akarata felé. Az evangélium. A Formula Concordiae az utoljára keletkezett evangélikus hitvallásunk így fogalmaz, az evangélium jó és örvendetes hír arról, hogy Isten a bűnt nem büntetni, hanem Krisztusért megbocsátani akarja. És most már van két kincsünk, a törvény és az evangélium. De hangsúlyozzák a luteri módon szentírást értők, és Isten engedelmes hallgatói, tanítványai, hogy a funkció az nem cserélhető fel. Így szokták ezt fogalmazni, a törvény szolgál az evangéliumnak. Nem az evangélium a törvénynek. A törvény az evangéliumnak. Oda űz bennünket kétségbe esetten Krisztus keresztje alá, hogy kiszabadít ki engem a halálra ítéltes. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. És hangzik az evangélium. Az evangélium a törvény hátterén az, ami jó hír. Ha nem lenne törvény, nem lenne az evangélium jó hír. Hiszen a törvény által ismerjük fel bűnbeesésünk valóságát, bűnös voltunkat, hogy reménytelen helyzetben vagyunk. És ezért, újra mondom, az atyák így fogalmazták, vagy adott esetben a 20. századi luteránus teológusok, hogy a törvény szolgál az evangéliumnak. Ugyanakkor, és talán ez egy kicsit meglepő, igaz ugyan, hogy metodista volt az Isten adta, de egy nagyszerű könyvet írt Lutherről, Philip Watson, akit én magam is többször idéztem, többek között a püspöki székfoglalomban, de most egy olyan idézetet olvasok tőle, amelyiket eddig még legalábbis azt hiszem tőlem nem hallottak a testvérek. Luther állandóan nagyon erőteljesen hangsúlyozza, hogy az evangélium jó hírét semmi esetre sem kell olyan embereknek hirdetni, akik bűneiket nem ismerik el. Az ilyeneket mindaddig a törvénnyel kell ütlegelni, míg gőgük és kemény nyakuságuk össze nem omlik, csak akkor lehet nekik a kegyelmet és a megbocsátást jól prédikálni és helyesen hirdetni. Mert miközben igaz, hogy az evangélikus igehirdetésnek meg kell érkeznie Krisztushoz. De ez nem azt jelenti, hogy könnyen feloldjuk, és elkötözzük a törvény által rabul ejtett, de bűneit még fel nem ismert embert, hogy nosz a barátom, most már lehet. Az evangélium csak azoknak szól, akik Pál apostol együtt tudnak kiáltani. Isten mindenkinek szánja, de nem mindenkinek hirdetteti. És ne felejtsük el azt, hogy végső soron, hogyha az evangéliumról beszélünk, ahogy Isten megszólítja azt a végső szándékát, hogy atyai szeretettel nem büntetni, hanem megbocsátani akarja a bűnt, és könyörülő szeretettel fogadja a bűnbánó bűnöst, hogy ez az evangélium summája és lényege szerint nem egy mondat, hanem egy személy. A testélet ige Jézus Krisztus. És ezért nagyon fontos az, hogy a gondolkodásunkban törvény és evangélium egymás mellettiségében, megkülönböztetésében ne gondoljuk azt, hogy az evangélium ugyanúgy, idézőjelbe teszem, csak mondatok sora, mint ahogy a törvény. A törvény Mózes által adatott, az evangélium Jézus Krisztus által jelent meg. Érezzük a különbséget. Vagyis egyértelmű az, hogy Luther felismerte azt, hogy a Szentírásban Isten valóban kétféle módon szól. Hirdetteti a törvényt, és hirdeti az evangéliumot. Nem emberek találták ki. Isten ezen a kétféle módon beszél. Ilyen módon közeledik hozzá. És ebből következik az, hogy Luther szerint a törvény és evangélium kettősségének megfelelően Isten kétféleképpen kormányozza a világot. Illetve a világban élő embert. Egyrészt a törvénnyel, ezzel biztosítja az emberi élet külső feltételeit a Földön, ennek a kormányzásnak a reprezentánsa az államrend, vagy hogy Luther korában ezt kifejezték, a világi felsőbbség, de ennek a kormányzásnak megjelenítői és eszközei azok a tényezők, rendek, életrendek, utaltunk rá már, amelyek hozzátartoznak az emberi élethez. A családban, a szülő, gyermek, a társadalomban, a vezető, vezetettek, stb. Így tovább. Mi az értelme és jelentősége ebben a gondolatmenetben Isten világi kormányzásának? Az, hogy Isten a bűn által megrontott világot sem hagyta magára, és nem akarja átengedni az ördögnek. Mi következik ebből? Legelőször is az emberi élet valóságában a törvényt és evangéliumot helyesen megkülönböztető keresztjén ember, tegyük hozzá, tehát lutheri teológia bázisán gondolkodó ember gondolkodásában, magatartásában meg van különböztetve, és meg kell különböztetni a kétféle igazságot is. A szakkifejezést használva, ahogy mondták a régiek, a justitia coram deót, és a justitia civiliszt, vagyis az Isten előtti igazságot, a megigazult bűnös igazságát, az ajándékba kapott igazságot, az érdemtelenül kegyelemben kapott igazságot, és az emberi rend szerint való igazságot. Ha volt nagy keszekuszaság a mögöttünk lévő időben, 21 évben, vagy 22-ben, a mai magyar valóság értékelésében, az egyházunkban is, annak az egyik sarokpontja ez volt. Elmismásoltuk a kettőt. Mert aki azt mondta, hogy ugyan kérem, hagyjuk ezeket a régi dolgokat, mindenki bűnös, az félrebeszélt, és az evangélium langyos vizével akarta leönteni, és egyensárosra maszatolni az embereket. Tóka Zoltánnak volt egy nagyon szemléletes és jó kifejezése a szeretet és igazság összefüggéséről. Az igazság a meder. Az igazság medre nélkül a szeretet posvány szétfolyik. Az igazság tartja mederben a szeretetet. És nagyon egyszerűen meg lehet ezt világítani. Igen, lehet valaki nagy becsben álló közéleti személyiség. Ekkora aranybetűkkel hirdethetik a hírnevét. De ha nem vallja magát megigazulásra vágyó, bűnbánó bűnösnek, akkor semmit nem ér. Van igazsága az emberek között előtt, nincs igazsága Isten előtt. Nem én találtam ki, de azért jó példaként hadd idézem. Kiről tudják, testvéreim, egészen biztosan, hogy üdvözül a Szentírásból? Én egyetlen egy emberről tudom. A megfeszített latorról. És mondta neki Jézus, hogy barátom, elintézem, hogy Pilátus engedjen szabadon? hogy nem számít a halálos ítéleteden az aláírása a római helytartónak. Megbocsátotta a bűneit, de tudta, hogy emberi mérték szerint halálra méltó az ember. És a kivégzése óráján hirdeti az üdvösség bizonyosságát. Coram justitia civilis és justitia coram Deo. Igen, fordítva is igaz. Másik irányban is. Ahogy utaltam rá az előbb, lehet valaki hírneves személyiség, ha nem tudja, hogy bűnbocsánatra szoruló bűnös. Nem Isten kegyelmének koldusa. A halála órájáig jó el lesz koszorukkal és kitüntetésekkel és márványtáblákkal, de hát majd másképp szól az ítélet akkor róla. Igen, lehet. És ebben az összefüggésben a 21. század és mondjuk nem csak a 21. század, hanem a 20. század második felének magyar valóságában hányan voltak, akik a társadalom perifériájára kerültek? Hányan voltak, akiknek rossz hírét költötték, becsületükbe gázoltak, megrabolták, kitelepítették, tönkretették, idézőjelbe teszem, kardérre hányták, vagy éppen börtönbe csukták őket? A világ szemetje voltak. Az egyház közéletének szemetje. Hogy egészen aktuálisan beszéljek Kende Györgyről vagy Ordas Lajosról. De a justitia coram Deo megadatott neki Krisztusért. Hiszen, bár ezt Krisztus fogja megítélni. De amennyire a lutheri bölcsességgel a kettőt meg tudja az ember különböztetni. Igen, ez elhallgathatatlan. Ebből következik aztán, hogy mindegyik területnek, egyrészt a törvény területének és az evangélium területének tiszteletben kell tartani a másik territóriumát. Mert ugye a törvény akaratával, itt azért ki akartam hagyni ezt az idézetet, de mégis el kell mondanom, mert jobban lesz érthető, a katona hivatásáról című iratában mondja ezt Luther, kétféle felsőséget rendelt az Isten az emberek között. Az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard nélkül, hogy ezáltal az emberek jámborakká és igazakká legyenek, és ezzel a megigazulással elnyerjék az örök életet. Ez az egyház teritoriuma. Ezt az igazulást az Isten az ő igéjével szolgáltatja, amelynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A másik felsőség világi. Eszköze a kard, a hatalom, hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká lenni az örök életre, azok így világi hatalom által kényszerítessenek arra, hogy legalább a világ szerint legyenek jámborakká és igazakká. Ezt az igazságot ő a karddal szolgáltatja. És bár ezt az igazságot ő nem akarja az örök élettel jutalmazni, mégis azt kívánja, hogy a békesség az emberek közt megmaradjon, és földi javakat áld jutalom fejében. Így maga az Isten a megalapítója mind a kétféle igazságosságnak, a lelkinek is, meg a világinak is, és ezekben nincs semmi emberi intézmény, hanem csak isteni rendelés. És nem keverhető össze a kettő. Bármelyik oldalról történjék is határátlépés, nem emberi konvenciókat, nem a lutheri teológia tradícióit sértjük meg, hanem Isten rendje ellen lázadunk. Ugyan ez a félreértés és ez a lázadás akkor, hogyha a világi hatalom arra vetemedik, hogy törvényt alkot a léleknek, másrészt, ha valaki az evangélium szerint akarná kormányozni a világot, és minden világi törvényt és hatalmat meg akarna szüntetni. Mert a törvény, az evangélium nem azt mondja, hogy mit kell tenni. Az evangélium azt mondja, hogy te gazember vagy. De Isten megbocsát. Hát evangéliummal kormányozni a világot a régi, tradicionális hasonlat szerint olyan, mint a juhakolba engedni a farkascsordát. Hányszor megtörténik ez? Ezt a két kormányzatot szándékosan el kell választani egymástól, és mind a kettőt meghagyni. Egyik sem elég a másik nélkül a világban. Mit kezdünk ezzel a 21. század magyar valóságában? Mielőtt néhány bökszót fölidéznék, és talán testvéreim számára gondolatokat, gondolatindítása, impulzusokat próbálnék adni, nem kidolgozott válaszokat, egyet azért még közbeszúrva el kell mondanom. Testvéreim nyilván tudják, hallották másoktól is, tőlem is talán, hogy van a bibliai szókészletnek egy nagyon sajátos időfogalma. Ez a kairos. Magyarul talán legjobban a döntési helyzetnek, vagy vissza nem hozható lehetőségnek lehetne fordítani. Ha a mai magyar valóságban, és ebbe most beleértem az elmúlt évtizedeket is, egy szó köré akarnám gyűjteni a nyomorúságaink általam felismert okainak tárházát, akkor ezt a szót mondanám, hogy a kairos. Mert ennek nem csak az a jellemzője, hogy elmúlik, hanem az is, hogy nem visszahozható. Azt mondjuk a győri rendezőpályaudvaron meg lehet tenni, hogyha rossz vágányra irányították a vonatot, akkor visszamegyünk a váltóig, aztán újraindulunk. A kairosznál nem lehet. Itt csak egy megoldás van. A bűnbánat és a bűnbocsánat. Amelyik vissza ugyan nem megy, visz bennünket, de cezúrát húz, és új útra indít. És elmulasztott kairoszok tömkelege terhel bennünket évtizedek óta. Amikor fecsegtünk, ha nem kellett volna is, és pánikban hallgattunk, amikor kiáltani kellett volna. Amikor kerestük a túlélési taktikát az Isten iránti engedelmesség helyett, vagy éppen úgy gondoltuk, hogy a magunk bűneinek takargatásával, relativizálásával kiutat keresünk, és mások hátán akartunk volna előre menni. Igen, határátlépések. Most nem kell gondolnunk nyilvánvalóan gazemberekre és erkölcstelenekre. És nem akarok gondolni 2006. október 23-ára. És ennek a szerencsétlen országnak kirabolt vagyonára. De arra azért gondolok, hogy akik oda tették a nemzeti hitvallás, nem jó szó ez, nem lett volna szabad alkotmányban hitvallás szót használni, preambulum az egy jó semleges szó lett volna, hogy Isten áld meg a magyart. Nem tudom, hogy mennyivel különbek a Deákné vásznánál. Erről nem nagyon szoktam beszélni, a püspökségnek egyéb más mellett van azért egy másik terhe is. Több mindent lát közelből az ember, mint egy átlag egyháztag. Igen, szánkon az Isten neve, és nem vagyunk sokkal másabbak. Vagy ha politikai döntéseket teológiai érvekkel akar alátámasztani az ember. Pedig tudomásul kellene venni, hogy a gazdasági döntéseknél nem kell az Úristenre hivatkozni. Akkor azt kell mondani, hogy én így tanultam a közgazdaságin, nekem ez az álláspontom, nekem van hatalmam ahhoz, hogy ezt végrehajtsam, én vagyok felelős, mert megválasztottak, ezért csinálom. Az Istent ebből tessék kihagyni. Nem szolgálja Isten ügyét az, aki az éppen aktuális pápa a római levelét, még ha szelíd módon is, de egyfajta ajánlással elküldi minden iskolának. Azt hiszi, hogy az Isten ügyét szolgálja. Most, hogy felekezetileg érzékeny valaki, az még csak hagyján. Engem irritál, hogy evangélikus iskolák is megkapták ezt. Miért van erre szükség? Végigolvastam az alkotmányt, a 2011-es százas alkotmányt, és meggyőződésem, hogy amit róla összefröcsögnek a nyugati sajtóban, annak túlnyomó része szemenszedett hazugság. És fáj, hogy itthoni emberek gerjesztik ezeket a hazugságokat. De mégis azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor a törvény és evangélium megkülönböztetésének bölcsessége elvezethet bennünket arra, hogy józan észt és szakmai felkészültséget igénylő döntéseinknél ne hivatkozzunk a transzcendens hatalomra, és elvezethet bennünket arra, hogy igazán türelmesek legyünk. Mert akik Isten türelméből élnek, talán lehetnek mások iránt is türelmetlenek. Türelmesek, hangsúlyozom, nem a gazemberségekről van, tolvajlásokról van szó, hanem a jövő tervezésének és megalapozásának akcióiról. De hát egy ilyen szörnyű és hátborzongató, bár esztétikailag gyönyörűséges világra szóló határátlépés, remélem senkit nem botránkoztatok meg, Márainak a Mennyből az Angyal című verse. Népek, Krisztus a Magyarország. Hogy lehet ilyen sort leírni? Magyarország szenvedett, de Magyarország áldozatáért, senkiért nem, senki nem fog könyörülni az Úristen. Olyan teológiai botrány ez a sor, amit nagyon nehéz kigyomlálni emberek gondolkodásából. Miközben a vers belőtrázó és megrendítő. Tetszetős, népek, Krisztus a Magyarország. Hát ki az a Krisztus, és ki az a magyar nép? A Krisztus testé létele, Isten öröktől való szándéka, a magyar nép meg a bábeli lázadás egyik késői keserű gyümölcse. Igen, a mai magyar valóságban nehéz megállni a megfelelő helyen. Nehéz megállni, amikor meg kellene állni. És az érveinkből, politikai, közéleti összefüggésekben érveinkből hagyjuk ki a hitünk összefüggéseit. És ezzel nem vétünk Isten ellen. Ő maga különböztette meg a törvényt és az evangéliumot. És mielőtt bárki bármit mond, ez nem vonatkozik arra, hogy a házasság, a mi felfogásunk szerint férfi és nő kapcsolata. És hogy az emberi életet a fogantatástól védelem kell, hogy illessen. Nem ilyen dimenziókról van szó. Testvéreim pontosan tudják. Azt mondtam az elején, hogy a cím maga gondokat okoz, gondot jelent, mi a magyar valóság, és mit jelent a luteri módon. Bevallom, nem vagyok egészen biztos abban, hogy 59 perc és 40 másodperc után sokkal világosabb, de talán legalább kérdések vannak testvéreim szívében, hogy ne tartsák nagyon természetesnek, ami olyan magától értődőnek tűnt. Nem tudjunk egy kicsit kritikusabbak, egy kicsit türelmesebbek, és egy kicsit jobban Istennek engedelmeskedő tanítványok lenni. Köszönöm szépen a figyelmet!